A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, és a napvendégénk ezúttal Jójárt Krisztián, a nemzeti svéd, ráadásul a svéd nemzetvédelmi egyetem kutatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
A beszélgetésünk apropója, hát egyrészt az orosz belpolitika, másrészt az orosz-ukrán háborúnak egy, talán mondhatom azt, hogy egy orosz szemszögből való megközelítése, ami azért viszonylag ritkább a hazai kutatói életben, inkább a nyugatosabb megközelítés szokott lenni. Kezdjük talán azzal, hogy van gyakorlatilag egy fél éve próbálkozás béketárgyalásokra, legalább valamiféle tűzszünet elérésére, és hát a minap Donald Trump amerikai elnök, minthogyha véget vetett volna a hát fogalmazunk úgy a mézes heteknek, és hát azt mondta Vlagyimir Putyinnak címezve, hogy hát egyrészt, hogy rengeteg embert megöl, ezt szó szerint idézem, másrészt, hogy nagyon kedves, de hát igazából nem nagyon haladnak előre ezekkel a tárgyalásokkal. Igazából vége ennek a próbálkozásnak ön szerint, vagy azért minimum egy kört még próbálnak futni az amerikaiak?
Azt hiszem, hogy sok várakozás kezdettől fogva nem volt azzal kapcsolatban, hogy mennyire lehet sikeres Trumpnak a békekötésre irányuló tevékenysége, és ugye a tegnapi jelzés nem mástól, mint magától Donald Trump elnöktől arra utal, hogy mára ő is szembesült azzal, hogy egész egyszerűen az oroszok nem akarják lezárni ezt a háborút, legalábbis nem olyan feltételekkel, ami elfogadható lenne nem csak Ukrajna, vagy kevésbé Ukrajna számára, de az Egyesült Államok számára is. Tehát az orosz vezetés az időről időre elismétli azt, hogy a háború az a különleges katonai művelet által kijelölt célok eléréséig folytatódik, és ezek a célok ugye részben területi jellegűek, itt az, ahol a leginkább lehetőség volna egyébként kompromisszumra, hiszen az ukrán vezetés is elfogadja azt, hogy katonai erővel nem nagyon látszik annak lehetősége, hogy vissza tudják szerezni a megszállt területeiket. Egy ideje már nem is beszélnek erről, tehát a fegyverszünet feltételéül nem a teljes ukrán területi integritás helyreállítását jelölik meg az ukránok, hanem azt, hogy hosszú távú rendezés születhessen, és Ukrajna számára hiteles biztonsági garanciák mellett, hogy egy hasonló háború ne ismétlődhessen meg. És tulajdonképpen ebben már az előbbi tekintetében, tehát hogy egy tartós rendezésre van szükség, az oroszok is egyetértenek, csak hát az orosz megközelítés az teljesen más. Orosz nézőpontból a tartós rendezést, ahogy Putyin szokta emlegetni, a konfliktus gyökereinek, forrásainak megszüntetése jelenthetné, ami orosz olvasatban azt jelenti, hogy viszik azt Ukrajnából, amit tudnak területileg, ez az, amit ugye Putyin területi realitásokként emleget, tehát az Isztambul plusz, amiről ő beszél, hogy a 2022 tavaszán megindult Belarusban, majd később ugye Törökországban zajlott több fordulós tárgyalások, ahol ott kifejezetten még a politikai követelések voltak orosz részről asztalon, és az Isztambul plusz orosz olvasatban azt jelenti, hogy immár a területi realitásokat is figyelembe kell venni, vagyis azokat a területeket, amelyeket Oroszország belső jogi értelemben lényegében Oroszországhoz csatolt 2022 őszén. És ugye a politikai kérdés az, amiben nem látszik az, hogy nem csak az ukránok, de egyébként a nyugat, ideértve az Egyesült Államokat és a Trumpi vezetést is, hajlandó volna elfogadni azokat az orosz ultimátumokat, amik itt asztalon vannak orosz részről. Ezek ugye Ukrajna semlegességét jelentik, illetve Ukrajna demilitarizálását. Lényegében ezzel a két céllal indult meg ez a háború, ugye a nácitlanítás, ami egy rezsimváltást jelentett volna, tehát visszakényszeríteni Ukrajnát az orosz érdekszférába azon keresztül, hogy itt egy orosz barát bábkormányt helyeznek hatalomba Zelenszkij leváltásával, illetve az ukrán katonai képességeknek a jelentős mértékű csökkentését egy Oroszország számára elfogadható szintre. Ugye tudjuk azt ezekből az isztambuli tárgyalási fordulókból is, hogy milyen teljesen irreális követelésekkel álltak itt elő az oroszok, hogy mi lenne számukra elfogadható Ukrajna katonai képességeit figyelembe véve, és hát nyilván ez az, amiben sem az ukrán vezetés, sem a Trump adminisztráció nem akar belemenni, hiszen ez magában kódolná ennek a háborúnak a megismétlődését, és hát ami a legvalószínűbb kifutása ennek az, azt gondolom az, hogy lesz egy befagyott konfliktus, vagy talán inkább egy alacsonyabb intenzitással zajló konfliktus, lehet valamiféle fegyverszünet, de stabil béke nem látszik, tehát ennek a feltételei nem látszódnak, és hát ez az, azt hiszem, amivel mára a Trumpi vezetés is szembesült, hogy Putyinék nem akarnak igazából békét, legalábbis nem olyan fajta békét, ami megfelelne mind Ukrajna, mind a nyugat érdekeinek.
Azok, amiket elmondott ezek az ismert orosz követeléseket, hát gyakorlatilag egy háborús vereség esetén sem kaptam nagyon más feltételeket Ukrajna, tehát hogy tényleg nehezen látja be az ember, hogy ez miért lehetne tárgyalási alap. Az, hogy mondjuk alacsonyabb intenzitású legyen a konfliktus, ebből ugye évek óta reménykedik már nagyjából szerintem mindenki, de látszik ennek bármiféle reális forgatókönyv, vagy hogy lehet ez alacsonyabb intenzitású? Mindig elhangzik az, hogy rengeteg hadieszközt vesztettek az oroszok, a nyugat már nem biztos, hogy ilyen ütemben tudja Ukrajna ellátását biztosítani, mert mind a két félnek fogynak az erői, és hát persze lehet mozgósítani akár lejjebb korosztályoknál is Ukrajna számára, vagy Oroszország hirdethet egy valódi háborút deklaráltan, és akkor ő is mozgósíthat, de hát ezt sem akarják, vagy csak a legvégső esetben meglépni a felek. És hát intenzitásában inkább nőnek a rakéta, illetve drón támadások. Szóval bármi jelét látnie annak, hogy csökkenhet ennek a háborúnak az intenzitása?
Hát éppen az ön által elmondott korlátok azok, azt gondolom, amik abba az irányba terelik mind Oroszországot, mind Ukrajnát, hogy valószínűleg azért az elkövetkező egy éven belül csökkenhet ennek a konfliktusnak az intenzitása, vagy sor kerülhet egy fegyverszünetre, hiszen az orosz erőforrások sem végtelenek, és nem kiapaszthatatlanok, és különösen az orosz gazdaság az komoly problémákkal küzd, és erről nem csak nemzetközi elemzők, hanem az orosz technokrata elit is elég sokszor beszél, ideértve az orosz jegybank elnököt, illetve más nagyon prominens orosz gazdasági szakembereket. És ez nyilván korlátja, illetve az, amit szintén ön említettet, hogy azok az orosz követelések, ultimátumok, azok Ukrajna teljes vereségével tűnnének reálisak, amire nincs olyan forgatókönyv igazából, ami ezzel számolna, tehát nem látszik az, hogy Oroszország el tudná érni ezeket a politikai céljait, hiszen ahhoz az ukrán haderőnek a teljes megsemmisülése, vagy harcképtelenné tétele kellene, hogy legyen a feltétel. Ezzel erre Oroszország saját katonai erővel nyilvánvalóan nem képes, illetve vannak azok a már említett intézményi korlátok, amik szintén gátot szabnak annak, hogy az oroszok mit tudnak Ukrajnába küldeni, itt ugye a mozgósítást említette. Az orosz katonai elit lényegében a háború eleje óta, amióta megbukott a különleges katonai műveletnek a koncepciója, az gyakorlatilag a háború első néhány hetében kiderült, hogy ez így nem fog abban a formában összejönni, ahogy azt ők elképzelték. Azóta sürgetne egy totális mozgósítást, azt, hogy döntő erővel menjenek be Ukrajnába, de hát az orosz politikai vezetés az, aki láthatóan nem hajlandó teljes mértékben feladni azokat a strukturális politikai társadalmi kereteket, amik mentén zajlik ez az úgynevezett különleges katonai művelet. Úgy vélik, hogy az nagyon veszélyes mértékben destabilizálhatná az orosz politikai berendezkedést, és azzal együtt is, hogy nyilván úgy tűnik, hogy az oroszok képesek nagyon jelentős veszteségeket elviselni ebben a háborúban, azért az kikeszthetné a társadalom mi még megmaradt legitimitását is ennek a hatalomnak, tehát ehelyett ők egyfajta rejtett mozgósítással próbálják meg kiegészíteni a már elszenvedett veszteségeiket, pótolni, és tulajdonképpen ez elég jól működik. Ugye a tavalyi évben az orosz hivatalos források alapján több mint 420 ezer új szerződéses katona lépett be az orosz haderőbe, amit lehet tudni, hogy ezt a havi körülbelül 30 ezer főnyi új szerződéses állományt tudják hozni. Annál is inkább egyébként, mivel egyrészt nagyon komoly pénzügyi ösztönzőket tesznek emellé, tehát főleg az orosz perifériáról nagyon sokan továbbra is jó ötletnek tartják azt, hogy aláírjanak egy szerződést az orosz haderővel, és biztosítsák a saját, és hogyha elesnek, akkor a családjuknak a megélhetését az elkövetkező évtizedekre gyakorlatilag. Másrészt pedig azért is, mert ők is úgy vélik, hogy ez a háború most már nem fog hosszú éveken át tartani, tehát abban reménykednek, hogy még most van az az időszak, amikor aláírhatnak szerződést, felvehetik az ezért járó pénzügyi bónuszt, és lehet, hogy már nem is fognak a frontra kerülni, hiszen kiképzés után mire odaérnek, lehet, hogy sor kerül egy fegyverszünetre. Tehát ezt az oroszok tudják ezt a szintet tartani, az élő erő az nem jelent problémát, ukrán oldalon más a helyzet, de ezzel az intenzitással, azzal, hogy nem hirdetnek egy teljes mozgósítást, igazából az sem látszik, hogy tudnának totális győzelmet aratni Ukrajna fölött. Tehát az, amit most az oroszok erőforrást tudnak hozzárendelni ez a háborúhoz, az ahhoz elég, hogy ezzel a nagyon lassú előrehaladással tudnak még további területeket elfoglalni Ukrajnából, de arra nem elég, hogy elérjék a kitűzött politikai céljaikat.
Ami kortyoladi kérdeznék, és akkor van idő esetleg átgondolni a következő választ is, szóval azért az viszont látszik, hogy mind a két fél meglepően kreatívan tud dolgokat használni. Ukrajna nagyon nagy mennyiségben, típusszám szerint is, ahhoz képest, hogy egy ostromlott ország, drónokat fejleszteni, hadsereget felfejleszteni, hadigyártást felfejleszteni, persze mondjuk rengeteg nyugati segítséget, de meg tudják csinálni. Oroszország, azt gondolnánk, hogy fogynak az erői, nyilván fogynak, persze, de Észak-Koreából tudott utánpótlást rendelni. Most állítólag terítéken van az, hogy persze nyilván nem akkora mennyiségben, de Laoszból is jöjjenek katonák. Tehát az látszik, hogy valahogy mindig a felek megoldják a kulcskérdéseket. Említette azt, hogy az orosz katonai elit szeretné viszont a teljes mozgósítást. Akkor ha valami történik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, bármi, akkor tulajdonképpen ez semmilyen garanciát nem jelent arra, hogy vége az ellenségeskedéseknek? Tehát maga a katonai vezetés, vagy akár a politikai vezetés is ugyanúgy ezt folytatná?
Az utóbbi kérdéssel kezdve azt hiszem, hogy Vlagyimir Putyin kikerülése a hatalomból az a szükséges, de nem az elégséges feltétel annak, hogy itt bármiféle tartós rendezésre sor kerüljön. Nem igazán látunk bele, tehát bizonyos szempontból ez egy fekete doboz. Nem látunk bele, hogy milyen dinamikák zajlanak itt az orosz hatalmi eliten belül, de azt hiszem, hogy ebből a szempontból az indikatív volt, amikor 2023 nyarán Jevgenyi Prigozsin, ugye a Wagner katonai magánvállalatnak a tulajdonosa, itt megpróbált egy nem egy puccsot Putyin ellen, ugye ez nem egy Putyin elleni puccsként indult, ez egy zendülésként indult, tehát kifejezetten, amit Prigozsin követelt, az az orosz hadvezetésnek a leváltása, amit ő inkompetensnek ítélt meg, megfeltételezhetően az orosz eliten belül mások is ugyanezen az állásponton voltak, mert kifejezetten Szergej Sojgu akkori védelmi miniszter, illetve Valeri Gerasimov még jelenleg is vezérkari főnök menesztését akarta elérni, de az, hogy ő ezt megmerte ebben a formában lépni, és azt gondolta, hogy ha egy kész helyzet elé állítja a putyini vezetést, akkor az el fogja fogadni ezt az új helyzetet, az azt hiszem, hogy jelzi azt, hogy ez a rezsim Oroszországban ez korán sem olyan stabil, mint amennyire látszik ez kívülről, de igazán a színfalak mögé nyílt források alapján nem nagyon van betekintésünk, ezért nem tudjuk azt, hogy milyen érdekcsoport kerülne hatalomba, a hatalmi eliten belül kik azok, akik tényezők lehetnek egy Putyin utáni Oroszországban, és nyilván ez az, ami meghatározza azt egyébként, hogy ők mennyire hajlanának egy béke felé. Tehát az orosz elit egy része nyilván nagyon sokat veszített ezzel a háborúval, de helyzetbe kerültek olyan az eliten belüli csoportok, akik nettó nyertesei ennek a háborúnak, hiszen a hadipar az pörög, nyilván a hadipari szektorhoz, a gyártáshoz szükséges más alapanyaggyártás szintén pörög. A szankciók miatt, amiatt, hogy a nyugati versenytársak kikerültek a képből, azoknak a helyét átvették helyi orosz erős emberek. Tehát van az eliten belül egy olyan csoport, amelyik nem érdekelt abban, hogy ez a háború tulajdonképpen befejeződjön, és maga az orosz társadalmi stabilitás és gazdasági stabilitás szempontjából sem evidens az, hogy a háború befejezése az annyira kívánatos forgatókönyv volna. Látjuk azt, hogy az orosz gazdaság az lényegében stagnál, 1%-os GDP növekedést prognosztizálnak erre az évre, és ezt az 1%-os növekedést is lényegében az produkálja, hogy a hadipar az egy nagyon felfuttatott kapacitással működik. Nyilván, ha a háború egyébként le is zárul, nagyon nagy szükség lesz pótolni az elszenvedett írtózatos veszteségeket, tehát hogy lesz még egy fajta kifutása ennek a hadipari konjunktúrának, de hogy vannak olyan érdekcsoportok, akik nem feltétlenül érdekeltek a háború azonnali lezárásában. Ugye rátérve itt arra, hogy mekkora veszteségek, illetve mekkora produktivitás van ebben az orosz hadiparban, ha jól emlékszem, akkor ez volt az első kérdés, vagy az erre irányult. Itt azt látjuk, hogy az orosz hadipart sikerült bizonyos fegyvertípusok gyártása tekintetében jelentősen felfuttatni, ilyen például a robotrepülőgépek, ballisztikus rakéták, és különösen a különböző drónok itt az Irántól vásárolt Shahed drónok, amiket az oroszok licensz alapján, de jelentősen modernizálva gyártanak Gerany 2-es néven, és ezeket tudják tömegesen zúdítani Ukrajnára, ugye ma víradóra 740 valahány eszközt indítottak, ennek nagy többsége ilyen típusú drón volt Ukrajna ellen, ez a háború eddigi legnagyobb légi támadása volt, tehát jelentősen fel tudták futtatni, ugye ebben az évben eddig 25 ezer ilyen drónt indítottak Ukrajna ellen, ugye az megelőző két évben együtt volt, ha jól tudom, 14 ezer darab, tehát nagyon jelentősen tudták növelni itt a produktivitást az oroszok. Különböző ezek a kisebb FPV drónok, amik jellemzően ugye a front 15-20 kilométeres mélységében használják ezeket. Ezeknek a gyártását is tudta növelni Oroszország. De például ugye a nehéz technika esetében azt látjuk, hogy olyan érdemben nem sikerült növelni a gyártást. Itt a hivatalos adatok úgy szólnak, hogy például harckocsiból az oroszok évente tudnak 1500 darabot gyártani, pontosabban előállítani. És hogyha megnézzük, maga ez a szám, ez tényszerű, de hogyha megnézzük, hogy ténylegesen ebből mennyi az új eszköz, akkor azt látjuk, hogy nagyjából 20%-a ennek, tehát olyan évente 200-300 darab új eszközt tudnak gyártani. A túlnyomó többsége ennek az viszont modernizált, a lerakatokból kihozott, felújított és a frontra küldött, vagy raktárakba küldött szovjet eszköz. És hát ezekből noha írdatlan letárolt kapacitásaik voltak, ugye a különböző műholdas felderítési adatok, illetve nyílt forrásokból dolgozó elemzők, akik műhold felvételeken nézik ezeknek a nyílt, nyitott lerakatoknak az állapotát, és hogy mozgatják ezeket az eszközöket, azoknak az értékelése az egyértelműen az, hogy itt a rövid idő alatt feljavítható és hadrendbe állítható eszközökből lényegében szinte teljesen kifogytak az oroszok. Nyilván ez változó különböző eszközkategóriákban, páncélozott csapatszállító jármű, gyalogsági harcjármű, harckocsi, önjáró löveg, tehát itt más-más nyilván az, hogy mekkora arányban tudnak még kivonni a raktárokból felújítható eszközöket, de hogy kezdenek ezekből kifogyni, tehát itt van egy véges kapacitás azt látni. Ugye ezzel együtt a háborúnak a jellege az nagyon jelentősen megváltozott tavaly, illetve hogy az elmúlt másfél évben. Mind az ukrán oldalon, mind az orosz oldalon azt látjuk, hogy lényegében gyalogos kis alegység harcászat az, amivel ők próbálnak. Nyilván az ukránok többnyire defenzívában vannak, védekeznek, az oroszok pedig azok, akik támadnak. De hogy itt nagyon ritka az, hogy ilyen nagy gépesített erőkkel nyomulnának előre, abból azokból kifolyólag, hogy nagyon sebezhetőek mind a drónokkal, mind az ukrán tüzérséggel szemben. Tehát a legköltséghatékonyabb megközelítés mind a két fél részéről most már az, hogy gyalogos kis alegység szinten tűzpárok, illetve trojkák, úgynevezett trojkák nyomulnak előre, és lövészárokról lövészárokra, vagy inkább lövészgödörről lövészgödörre mennek előre. Ez nyilván egy nagyon lassú előrehaladást tesz csak lehetővé, de a háború jellege jelenlegi szakaszában egy technológiai forradalom nélkül nem látszik az, hogy tudnának a felek kilépni ebből a nagyon állás jellegű, felőrlő jellegű háborúból. Ezt az oroszok elfogadják, stratégiai szinten nyilván nem kívánatos ez egyébként az orosz katonai elit számára, tehát próbálnak, gondolkodnak azon, hogy lehetne ki lépni ebből a csapdahelyzetből, hiszen ez egy irtózatos veszteségekkel jár. De az orosz politikai vezetés az elfogadta azt, hogy Ukrajna előbb fog kifogyni az emberből, úgy kalkulálnak, hogy a nyugati katonai támogatás az előbb fog megtörni Ukrajna mögött, mint hogy a gazdasági problémák, illetve a hadipari kapacitás véges volt az komoly problémákat okozna az orosz oldalon, és tovább fogják bírni, tehát ez a kalkuláció azt gondolom orosz oldalon, és próbálják Ukrajnát kivéreztetni, és azt látni, hogy itt a stratégiai csapásmérések is az elmúlt hetekben kifejezetten sokszor az ukrán helyi területi hadkiegészítő parancsnokságokat érték. Láttuk azt, hogy ezeket a hadkiegészítő parancsnokságokat támadták Krivij Rihben, Poltavában, Harkivban, Kremencsukban és még számos más helyen Ukrajnában. Tehát próbálják így módon demilitarizálni Ukrajnát, De ugye ezzel együtt a létszám az komoly problémát jelent ukrán oldalon, a hadi anyag kérdéshez kevésbé jelent problémát, éppen azért is, mert noha az amerikai katonai támogatás az egyre bizonytalanabb, de még mindig van itt kifutó katonai támogatás, a Trump adminisztráció nem hagyott jóvá új támogatási csomagot, de még a Biden adminisztráció alatt jóvá hagyott katonai támogatási csomagok kifutása zajlik. Az európai hatalmak egyre többet adnak az ukránoknak, és hát erről keveset beszélnek, de az ukrán hadipari kapacitást is nagyon jelentősen sikerült felpörgetni. Az Economiston volt néhány héttel ezelőtt egy nagyon komoly, átfogó és elég hosszú cikk arról, hogy a háború előtt az ukrán hadipari szektor 85%-a az nagy állami konglomerátumokból állt, mostanra 58%-a az lényegében kis magánvállalatok, ők azok, akik a drónokat gyártják, de nagyon jelentősen sikerült felfuttatni például a tüzérségi lőszergyártást ukrán oldalon, tehát a háború kezdetekor évi 50 ezer darab különböző űrméretű tüzérségi lőszert tudtak előállítani mostanra 2,5 milliót, és különböző ugye nehéz technika esetében is, noha nem olyan drasztikus mértékben, de nőtt igazából az ukrán volumen, és hát a háború megváltozott jellege miatt különösen a drónok azok, amik fogyóeszközök. Ukrán oldalon azt mondják szakértők, hogy per nap, per drónoperátor olyan 50-60 darab a fogyás, tehát ennyit használ el egyetlen egy drónoperátor ezekből az FPV drónokból, orosz oldalon pedig ők a teljes napi felhasználási volument 1300 darab per napra becsülik, tehát irgalmatlan mennyiség fogy ezekből a különböző FPV drónokból mindkét oldalon, de nagyon nagy mennyiségben tudják ezeket gyártani. Az ukránok a tavalyi évben 2,4 millió darabot tudtak ezekből a drónokból előállítani.
Nagyon komoly számokat említett, és azért itt a drónoknál is feltűnik az, hogy majd 10-szeres, ilyen 8-10-szeres a különbség, tehát akkor még ebben is fölényben vannak ezek szerint az oroszok. Tehát amikor Alexander Szirszky megemlíti az ukrán főparancsnok azt, hogy élőerőben és haditechnikában bizony sokszorosa van az ellenséges erőknél, akkor lehet, hogy drónokra is céloz.
Bocsánat, csak a drónok, az FPV drónok tekintetében amennyire tudni lehet, nincsenek az oroszok legalábbis jelentős fölényben. Amiben még mindig fölényben vannak az ukránokkal szemben, az egyrészt ezek a nagy hatótávolságú drónok, amit már említettem, például a Garand 2-es, másrészt pedig az FPV drónoknak azon verziója, amik ezek a száloptikás kábellel.
Amit nem lehet zavarni.
Így van, amit ugye rádióelektronikai zavaró eszközökkel nem tudnak zavarni, ezt az oroszok sokkal hamarabb kezdték el gyártani, az ukránok kicsit megkésve kezdték ezeket előállítani, itt még jelentős az orosz fölény.
Jó járt Krisztiánnal beszélgetünk a Svéd Nemzetvédelmi Egyetem kutatójával, folytatjuk majd a reklám, illetve a hírek után.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.